Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A szorongásra a legtöbb ember úgy gondol, mint egy a természetünkből fakadó rossz tulajdonságra. Szorogunk egy vizsga előtt, egy verseny előtt, de egy randevú előtt is. Talán a perfekcionistáknak még nehezebb, hiszen ők különösképpen rástresszelnek egy-egy helyzetre. Arról nem is beszélve, hogy mennyire megnő a szorongásunk egy kudarcot követően. Azonban nem szabad elfelejteni azt, hogy a szorongást jóra is lehet használni. Témánk szorongás és teljesítmény. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Összhang Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Hall Melinda, klinikai szakpszichológust. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Elsősorban azt kérdezném, hogy melyek a szorongás tünetei, hogyan ismerjük fel, ha valaki a környezetünkben szorong.
Szerintem mindannyian éltünk már át szorongást keltő helyzeteket. Tényleg nagyon ritka az az ember, aki még nem élt át ilyesmit, és azért az is a klinikum szempontjából azért az is lehet probléma. Hiszen maga a szorongás nem feltétlenül egy rossz dolog. A tünetek között, amit leginkább szembetűnő, az általában akár a kézremegés, reszketés, az izzadás, a hidegverítékezés, az arcpír, egy olyan hang, vagy akár beszéd elakadás, ami normál esetben nem feltétlenül az embernek a sajátja. A viselkedés változásra szoktam én felhívni a figyelmet, mert ugye maga a szorongási szintünk az nagyon egyéni. De hogyha valakinél megemelkedik, vagy éppen lecsökken, akkor ezt egy egyértelmű változásnak tudjuk be az általános működéséhez képest. Tehát valójában aktív figyelemmel és értő meghallgatással rendkívül sokat tudunk tenni azokért az emberekért, akik szoronganak a hétköznapi helyzetben. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, aki lát egy olyan személyt, aki éppen mondjuk akár egy prezentáció előtt, vagy tényleg egy vizsgahelyzet előtt, akár egy sportesemény előtt kifejezetten szorong, hogy menjünk oda, hallgassuk meg azokat az érzéseket, és próbáljuk tényleg erre a testi tünetre fókuszáltan akár levezetni, mondjuk egy relaxációs technika megtanításával, vagy annak segítésével ezt a helyzetet próbáljuk kezelni.
Az előadáson több ízben szó volt a sportolókról, de egy olimpiai szám előtt nem lehet oda menni az adott sportolóhoz, hogy egy kicsit megnyugtassuk. Hogy tudunk mi magunk segíteni a saját szorongásunkon?
Egyértelműen azt szoktam mondani, hogy ez pont olyan, mint az edzés. Tehát nem lehet úgy oda menni egy versenyre, hogy nem vagyunk felkészültek. Vagy nem érdemes, inkább azt mondom. A felkészülésnek pedig a mentális felkészülés egy kifejezetten fontos része. Tehát például, amikor valaki krízis helyzetbe kerül, legyen az egy magánéleti probléma, vagy tényleg valamilyen egyértelmű lelki nehézség, egy konfliktus a családban, akkor nagyon nehéz elővenni egy technikát, hogy most kezdjük el megtanulni, mondjuk az autogén tréninget, mondjuk a relaxációt, mondjuk azt, hogy hogyan kell befelé figyelni. Ez krízisben nem valószínű, hogy fog menni. Csak akkor tud működni, hogyha korábban egy automatizmus segítségével, tehát tanulás útján begyakoroltuk, megtanultuk, és ezt a sportolók rendkívül sokszor alkalmazzák, hiszen ők folyamatosan rutinszerűen próbálják megtenni az adott versenyeket, és hozzáteszik azt a pici pluszt, ami még valóban szükséges ahhoz, hogy akár valaki világelső legyen. igen. Én azt gondolom, hogy ez a rutin, ez a kondicionálás, ez a tanulási folyamat, ami által megtanuljuk a szorongásunkat kezelni, ezt nem akkor kell elkezdeni, amikor problémába kerülünk, hanem már sokkal előbb, lehet akár szakember segítségét is kérni, önsegítő csoportok is vannak, és természetesen számos online tanfolyam is rendelkezésére áll ma már az embereknek, de ezt meg kell tanulni, ezt a folyamatot. A tanulás első lépése mindig az, hogy én hogyan élem meg a szorongásomat, milyen helyzetekben, mi miatt kezdek el szorongani, mi számomra a legkevésbé elviselhető ebben a helyzetben, hogyan tudok erre vonatkoztatva és akár speciálisan tenni valamit. Nagyon sok esetben például egyszerűen működik az a bizonyos biofeedback módszer, mégpedig egy nagyon alapvető példával élve, hogyha én mosolygok, akkor örömöt fogok átélni. De hogyha örömöt élek át, akkor pedig mosolygok. Valójában erre vonatkozik a biofeedback módszer. Tehát igenis, hogyha ellazítom mondjuk az arcizmaimat, hogyha egy kicsit elkezdek befelé fókuszálni, hogyha tudatosan megpróbálom az izomzatomat, a mozgás szerveimet elérni és ellazulni, akkor az egy szorongás csökkentő eredményű lesz. Ilyen szempontból tehát mindezt a biofeedback módszert nagyon ajánlom az önmagunk szorongásának csökkentésében.
De amikor valaki szorong, mondjuk egy verseny, egy vizsga, vagy valamilyen nagyobb megmérettetés előtt, hogyan tud befele nézni, hogyan tud akkor magára fókuszálni, hiszen folyamatosan az előtte álló megmérettetés lebeg a szeme előtt?
Mindenképpen javaslom azoknak, akik tudják magukról, hogy egy-egy teljesítményhelyzet kibillenti őket az egyensúlyukból, hogy már korábban azokat a gondolatokat próbálják átstruktúrálni, amik esetleg zavaróak lehetnek. Ilyen szokott lenni, hogy azon a vizsgán annyira meg fogok szégyenülni, hogy az gyakorlatilag megsemmisítő erejű lesz. Ezt azt hiszem, hogy talán minden egyetemista átélte már ezt a gondolatot. De valójában nincs így. Ez egy irracionális gondolat. Érdemes ezekre a gondolatokra egy kicsit időt szánni, fókuszálni, és tudatosítani azt, hogy nem lesz így. Érdemes itt is megint csak a gyakorlást egy kicsit előtérbe hozni, hogyha elképzelem, hogy az a bizottság ott ül, és árgus szemekkel fog figyelni minden egyes mondatomat, egyáltalán azt, hogy merre pillantok, mennyire vagyok magabiztos, mennyire nagy a tudásom, akkor érdemes úgy gyakorolni, hogy magam elé képzelem, vagy akár a fényképüket magam elé teszem, felveszem magamnak azt, hogy hogyan vagyok képes egy feleletet elmondani, vagy egy prezentációt megtartani, és ezt érdemes elemezni. Tehát nem abban a szorongató helyzetben kell először racionálisan cselekedni, és előhívni ezeket az erőforrásokat és technikákat, hanem jó már a gyakorlás közben ezekre gondolni, és ezekre fókuszálni. Szerintem sok embernek van olyan élménye, hogy valamikor megszégyenült az élete során. Sok élmény kapcsolódik az iskolához, de nem feltétlenül csak az iskolában történtek meg ezek az élmények. Az is érdemes lehet, hogy nagyon magas szorongási szint esetében, hogy feltárjuk azokat a háttértényezőket, helyzeteket, akár traumatizáló eseményeket, amelyek esetleg okozhatják ezt a nagyon magas szorongást. Tehát mindenkit arra sarkallok, hogy az önismereti munkát ne hagyja és ne vegye félvárról, hanem próbálja megtenni. Ebben számos olyan technikánk van, amit maga is megtehet az ember. Tehát nem feltétlenül kell minden önismerethez egy pszichoterapeuta például, vagy valamilyen módszer specifikus terapeuta, de mindenképpen ajánlom őket felkeresni, hogy feltárjuk a problémát, gyakorlati segítséget tudjanak adni, és valóban akár megtanítsanak egy olyan módszert, ami a későbbiek bármikor előhúzható és használható abban a helyzetben.
Egy vizsgán mekkora plusz szorongást eredményez az, hogyha egy szigorúnak tartott tanár nem ránk néz, hanem elkezd egy papírra jegyzetelni?
Jó nehéz kérdés. Valóban én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban olyan reprezentációk vannak az agyunkban, hogy most akkor biztos, hogy rosszat mondtam, éppen azt írja le, hogy milyen rosszul feleltem, éppen elemzi a szorongásomat gyakorlatilag, mert hogy éppen azt lehet, hogy azt írja le, hogy nekem remeg a hangom, pedig alapvetően a vizsgahelyzetnek sokszor a sajátja az, hogy azért nem vagyunk 100%-ban magabiztosak. Azt szoktam javasolni, hogy hogy mindenki arra gondoljon, hogy egy vizsgán azt mutassa meg, amit tud, és ne azt, amit nem tud. És általában, és persze lehet, hogy naív a hozzáállásom, de én olyan tanárokkal találkoztam, akik valóban arra kíváncsiak, hogy a diák mit tud, és nem feltétlenül arra, hogy mi az, ami kimaradt most ebből a felkészülésből. Tehát érdemes ezt a gondolatot tudatosítani. Nagyon zavaró lehet valóban, hogyha egy jegyzetelés történik, ezért a tanárok részéről pedig azt a módszert javaslom, hogy mondják el, hogy milyen témákat jegyzetelnek ők fel. Például nagyon sok tanár azért jegyzetel, mert nem tudja követni, mert egy hosszú tétel, egy hosszú téma. Egyáltalán azt jegyzi fel magának, hogy mit érintettünk már, és mit szeretne ő majd kérdezni. Ahhoz, hogy valóban releváns és jó kérdéseket tudjon feltenni, akár szükséges is lehet ez a jegyzetelés, tehát érdemes szerintem a tanároknak pedig tudatosítani, hogy ez a jegyzetelés nekem szól, arra vonatkozik, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki a diákokból és tanulókból.
Ha nem tévedek, amennyiben egy vizsga előtt már azon gondolkozunk, hogy mi az, amit nem tudunk, az már egy jó jel, mert az azt jelenti, hogy valamit már csak tudunk.
Pontosan ezt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy az már egy jó jel, hogyha azon gondolkozunk, hogy mi az, amit nem tudunk, mert akkor már eljutottunk a tananyagnak egy bizonyos százalékáig, és úgy is néz ki ez a bizonyos görbe, hogy annál magabiztosabbak vagyunk, minél kevesebbet tudunk, majd utána elbizonytalanodunk, hiszen haladunk előre a tananyaggal, és megértjük azt, hogy mennyi van még hátra, és olyan fogalmakkal találkozunk, amit nem feltétlenül tudunk kapásból visszaadni, de mégis már egyszer elolvastuk ezeket a kérdéseket. Majd ezt követően a professzionális szinten, amikor tényleg valaki nagyon jól felkészül, akár hosszú éveken keresztül beleássa magát valamilyen tananyagba, akkor leszünk újra magabiztosak. Hogy ez minden vizsgára elvárható-e? Erről a személyes véleményem az, hogy nem. Szinte nincsen olyan vizsgaidőszak, hogy az ember minden egyes vizsgára tökéletesen és maximálisan fel tudjon készülni. Vannak ráadásul olyan tananyagok, ami nem biztos, hogy erre lehetőséget ad. Hiszen mondjuk 10 lexikonnyi tananyag lenne az, amikor a professzionális szintre eljut valaki. Általában a vizsgáknak nem is ez a célja, hanem az a célja, hogy az adott fél évnek a tananyagáról számot adjon valaki, hogy igenis halad ezen az úton. Tehát perfekcionistáknak elég nagy nehézségük van egy-egy vizsga felkészülés alkalmával, akik maximálisan akarnak teljesíteni, és szinte minden hallgatóban megszokott jelenni az a szorongató kérdés, hogy ha még egy hetem lenne, ha még egy napom lenne, ha csak egy fél délutánom lenne még, és ki hátrébb kerülnék azon a vizsgán, hogy bemenjek a tanárok elé számot adni, akkor az mennyivel többet segítene. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a tologatás, a halogatás, a vizsgáknak az arrébb rakása, az igazából csak káoszt eredményez az emberekben, és nem feltétlenül több tudásra ad teret. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy inkább próbáljunk jól gazdálkodni az idővel, és azokhoz a célokhoz igazítsuk, amiket kitűztünk magunk elé.
Hogyan nyilvánul meg egy perfekcionista esetében a szorongás, illetve hogyan kell elképzelni egy perfekcionistát? Gyakran halljuk ezt a kifejezést, de meggyőződésem, hogy sokan nem is látnak olyan sok mindent ez a kifejezés mögé.
A perfekcionizmus irányulhat bizonyos területekre, és irányulhat az egész életvitelre. Gondolok itt arra, én nagyon sok olyan hallgatóval találkozom, aki mondjuk a tanulásban perfekcionista, maximalista, de mondjuk az otthoni házi munkában kevésbé. Ez szerintem egy eléggé általános, fiatalkori nehézség, hiszen a cél afelé megy, hogy lehető legjobban próbáljunk teljesíteni, vagy a lehető legtöbbet az egyetemen. Kitűzzük ezeket a célokat magunk elé, de közben az élet más területén nem feltétlenül vagyunk ennyire szigorúak magunkhoz. Ugyanakkor vannak olyan emberek is, akiknek az élete minden területén maximálisan kell teljesíteni. Az az igazság, hogy szorongás általában éppen a teljesítményhelyzetekben mutatkozik meg az ő esetükben, és azért mondom, hogy általában, mert lehet ez másként is, de az emberek nagy százalékánál ez a maximalizmus a teljesítményhelyzetek köré fog összpontosulni. Nehezebben viselik a kudarcot, kudarcot, pedig annak ellenére, hogy valaki mindent megtesz. Most maradjunk a vizsga példánál, mert ezt talán mindenki jól átérzi. Annak ellenére, hogy felkészült rendesen, annak ellenére, hogy mindent megtett azért, hogy működjön ezen a vizsgán, lássuk be, még az is megtörténhet, hogy valaki megbukik. Számos dolognak kell együtt állnia ahhoz, hogy tényleg azt a maximális teljesítményt ott és abban a helyzetben, és annál a tanárnál, és azon a vizsga formulán tényleg meg tudja valaki tenni. És a kudarcot nagyon nehezen tűrik a maximalista emberek, és ezt sokszor képesek akár úgy szimbolizálni, hogy akkor én most már semmit nem is érek, hogyha azt a dolgot nem tudtam megtenni, amit kitűztem magam elé célnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon káros gondolat. Tehát az értékünket nem az határozza meg, hogy egy vizsgán jól teljesítünk. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez fontos része az életének, de semmiképpen nem értéktelenebb attól, hogy arra a vizsgára nem sikerült felkészülni. Sokkal inkább egy más módszert kell választani, és érdemes abban kipróbálnia magát. A perfekcionista emberek azért nagy dolgokra képesek, tehát mindenképpen szoktak arra fókuszálni, hogy a lehető legtöbb dolgot el tudják végezni, a megbecsültségük valahogy egyenes arányban legyen azzal, amennyit dolgoznak egy-egy ilyen tényezőért, és bizony, amikor nem kapnak elismerést, akkor az is lehet egy kudarc élmény. Tehát fontos számukra a visszacsatolás, én legalábbis a gyakorlatban ezt látom rajtuk. Mindezektől képesek ők szorongani, tehát nem úgy sikerült, kudarc élmény fog érni, egyáltalán nem fogom tudni megtenni azt, amit én kitűztem magam elé célnak. És sok esetben pedig ez egy belső vívódást is eredményez, hogy vajon képes vagyok én megtenni ezeket a dolgokat, vagy sem. Tehát a saját képességünk, az önbecsülésünket érinti alapvetően ez a személyiség dimenzió.
Hogyan lehet feldolgozni egy kudarcot, hogy ne csak az iskoláról, vizsgákról vagy a sportról beszélgessünk, legyen szó a magánéletről, mondjuk egy szakítás, válás, hogyan tudunk feldolgozni?
Kevésszer gondolunk arra, amikor ilyen kudarc feldolgozás, meg stressz menedzsment van, hogy bizony a magánéletünk is tele van olyan helyzetekkel, amikor ezeket érdemes kezelni. Először is szeretném kihangsúlyozni a megelőzés és a prevenciónak a fontosságát. Ez egyfajta lelki stabilitás ebben az esetben. Tehát igyekezzünk arra törekedni, hogy az életünkben valamiféle stabilitást, egyensúlyra törekvést valósítsunk meg. Én azt hiszem, hogy ez a pszichológia alapvető tételmondata. Mindenben az egyensúlyra próbálunk törekedni, és minden oldalnak meg kell igazából nyilvánulnia ezekben a helyzetekben. Hogyha ez sem sikerül, és még így is kudarc élmények érnek esetleg, mondjuk például egy szakítás, valóban az egyik, például az egyetemista kliensek körében az egyik legfontosabb és az egyik leggyakoribb probléma, mondjuk egy szerelmi csalódás után megérkezni pszichoterápiába. Mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy a gyászmunkát, azt a veszteségfeldolgozást, azt tegyük meg. El kell gyászolni azt is, hogyha egy szeretett tárgyat elveszítettünk, ami mondjuk fontos volt a számunkra, és azt is, hogyha egy párt veszítünk el, és azt is természetesen, hogyha valakinek egy haláleset történik a szerettei barátai körében. De valójában ez a veszteségfeldolgozás és annak lépései igazából ugyanazok minden esetben. Persze az intenzitásban nagy különbségek vannak, az időtartamban szintén lehetnek nagy különbségek. Hagyjunk magunknak időt, hogy ezt a gyászmunkát elvégezhessük. Ezt követően fogunk tudni csak és kizárólag tovább lépni, akár egy másik kapcsolatba, akár ugyanaz azzal az emberrel egy új kapcsolatot kezdeni, ami már teljesen új alapokon nyugszik. Úgyhogy mindenképpen a veszteségfeldolgozás gyászmunkához lehet szükség szakember segítségére, de természetesen ezek sokszor spontán is le tudnak zajlani. Nagy problémával nézünk szembe, hogyha egy elhúzódó gyászmunkáról van szó, tehát mondjuk akár eltelt egy fél év, egy-egy ilyen óriási kudarcélmény után. Ekkor szoktuk azt mondani, hogy ez már túlmutat általában az emberek személyes erőforrásain, és itt mindenképpen szakember segítségére lehet szükség. Tehát az időtartamot is érdemes nézni, hiszen a veszteségfeldolgozás, a gyászfeldolgozás az egy rendkívül megterhelő folyamat lehet. Mind érzelmileg, mind a negatív érzelmi túlsúly esetében, és hogyha elhúzódó gyászfolyamatról van szó, akkor sokkal könnyebben csúsznak az emberek akár egy klinikai szintű depresszióba. Úgyhogy javaslom gondolom azt, hogy itt is a belső munkát érdemes preferálni. Egy szakításnál kifejezetten gyakran látom azt, és szeretném, hogyha az emberek minél jobban ki is mondanák, tudatosítanák és kimondanák azt az érzelmet, ami általában a dühösséghez kapcsolódik, hogy igenis lehetünk dühösek azért, mert elhagytak, és igenis lehet igazságtalanság érzetünk azért, mert nekünk jutott ez a kudarc élmény, vagy ez a sors élmény. Itt arra szoktuk ösztönözni a klienseket, hogy mondják ki, lehetek dühös, és igenis ezt el tudom fogadni, ezt a dühömet, és szépen a munka során ez át fog változni, csillapodni fog, és meg fogjuk érteni, hogy mit tanultunk egy-egy ilyen nehéz helyzetből.
Egy kudarc után, akár magánéleti, akár szakmai, akár iskolai kudarcról legyen szó. Hogy tudunk újra felállni? Hogy tudunk megint bemenni ugyanarra a vizsgára? Hogy tudunk egy új kapcsolatot kezdeményezni? Hogyan tudunk még egyszer megjelenni egy sportversenyen?
Nagyon nehéz olyan szempontból a kérdés, hogy ezek igen eltérő helyzetek, tehát egy vizsgaidőszakban viszonylag kevés idő van a gyászmunkára. Gondolok itt arra, amikor tényleg valakit egy kudarc élmény ért, tegyük fel, megbukott egy vizsgán. Feltételezhetően nagyjából egy héten belül újra ott lesz azon a vizsgán, amennyiben tényleg szeretné teljesíteni a tárgyat. Ilyen rövid idő alatt nyilván nem tudunk egy igazi kudarc élmény feldolgozást, gyászfeldolgozást, veszteségfeldolgozást megtenni. Ez nem lenne életszerű. Hanem ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy a tudatos tervezés által, bizonyos kognitív módszerek által vonjuk el a figyelmünket. Nekem itt most kizárólag a tanulásra kell koncentrálnom, tehát próbáljam az egész napomat, azt az elkövetkezendő 8-10 napot tényleg annak szentelni, hogy az hatékony, gyors tanulás, átnézés, stb. Legyen. Az összes olyan tanulási módszert ilyenkor érdemes bevetni, ami a gyors átnézésekre, mondják ezt egy ilyen repülő szemléletnek is, vagy egy ilyen holisztikus szemléletnek, amikor tényleg úgy már áttekintem a tananyagot, és már bele tudok nyúlni egy-egy olyan témába, amit az előző vizsgán még kevéssé érintettem. Más helyzetekben, hogyha arra idő van, akkor bizony a veszteségfeldolgozás, a kudarc élmény feldolgozás meg tud történni lelki tényezők által. Ilyenkor általában megkeressük az okot, hogy miért történt az az esemény, mi lehet a háttérben mondjuk pszichés és mentális gát, nehézség, milyen korábbi élményeim vannak mondjuk hasonló helyzetekkel, mert általában fontos az, hogy nem véletlenül történnek meg ott és akkor ezek a kudarc élmények. Persze tudunk, mondjuk sportolók esetében folyamatosan együttműködünk az edző kollégákkal, és mi gyakorlatilag egy ilyen komplement terként tálunk bele ezekbe a történetekbe, tehát segítjük még azt az edzés munkát, amit egyébként a fizikai trénerek ugye alapvetően tudnak és értenek, és mi ehhez társítjuk a mentális felkészültséget. Mindenképpen tud az segíteni. A szorongás csökkentésnek az egyik legjobb módja minden területen a rutinszerűség. Például, hogyha tényleg rutinból tudunk egy kifejezetten jó teljesítményt hozni, akkor kevesebbet gondolkozunk azon, hogy hogy lehet ez, és milyen helyzetben hozzam elő igazán azt a teljesítményt. Csak hogy egy példával éljek, ez is egy sportolós példa, hogy mondjuk egy futó, vagy egy evezős, vagy egy úszó mentálisan, akár relaxatív állapotban számtalanszor leúszta, lefutja, leevezi már azt a távot. Megvannak a stratégiai lépések. Ezzel kondicionálja magát, és gyakorlatilag ott is abban a helyzetben húzza elő a legmegfelelőbb stratégiát. Ilyen szempontból tudja optimalizálni a teljesítményt. Úgyhogy a rutinszerűséget mindenkinek javaslom, az egész életvitelbe tudunk számos ilyen rutinszerű dolgot tenni, például a tudatos tervezés által. Akik nagyon halogatósok, akik szeretik inkább elkerülni a szorongató helyzeteket, mondjuk egy vizsgahelyzetet, azok arra szoktam ösztönözni, hogy rutinszerűen próbálják meg ideig, óráig ezt a tudatos tervezést megvalósítani, amikor is nem annyira az érzelmek, hanem sokkal inkább gondolati síkon mozgunk, és a kognitív részeket próbáljuk ingerelni. A tudatos tervezésbe tényleg egy tanulás során az egész napunkat is akár beleírhatjuk, így még akár az ebéd és a pisi szünet is megtalálható lehet benne. Minél halogatósabb valaki, annál inkább javaslom, hogy akár percekre, 10 percekre, 15 percekre legyen lebontva a napja.
Egy kudarc után megnő a szorongás?
A szorongás is megnőhet, de nagyon sok esetben nem a szorongás nő meg, hanem lehet, hogy egyszerűen egy hangulati állapot romlás van. De mivel ezek általában együtt járnak, szorongás és a nyomott hangulat, hiszen a szorongást elég nehéz elviselni, emellett még motivációs tünetek is lehetnek, és nagyon nehéz ilyen szempontból újra meg újra egy motivációs energiát nyerni. Tehát valóban ezek mind ott lehetnek a pakliban, és általában, hogyha már kezelésre kerül sor, akkor együtt egy ilyen integrált szemléletben próbáljuk ezeket a problémákat megfogni. A motiváció tekintetében egyértelműen vannak a szorongásnak motivációs tünetei, ahogyan a hangulati problémáknak is, úgyhogy ezek mind érintettek lehetnek. Én itt azt szoktam javasolni, hogy az erőforrásokat, bizony rendkívül sok mentális erőforrást ismerünk, lelki erőforrást, ezekből már a legtöbbet említettem, mint például a társas támogatás, rendkívül jó mentális és erőforrás, de ahhoz barátok kellenek, hogy valóban az értő beszélgetést akár csak 15 percben, de valakivel meg tudjuk tenni, és persze ez jó, hogyha kölcsönös és fordítva is tud működni, amikor a másiknak van valamilyen problémája, de lelki erőforrás lehet a hit, a spiritualitás, imádságnak az elmondása, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy aki hívő személy bármilyen vallási körben, tehát itt nem feltétlenül a vallásoknak a minőségi különbségei a fontosak, hanem alapvetően a spiritualitás és a hit kérdése. Rendkívül jó lelki erőforrás javaslom mindenkinek, és természetesen számos fizikai aktivitáshoz kapcsolódó lelki erőforrást is tudunk mondani.
A szorongás akár kiégéshez is vezethet. Milyen kortól tapasztalhatók ennek a jelei?
A legújabb kutatások szerint akár már a középiskolás korban megjelenik a kiégés, ami korábban néhány 10 évvel ezelőtt még egyértelműen egyfajta menedzserbetegségnek számított, és talán még a férfiakat jobban érintette, mint a nőket. Ezek a statisztikák, tendenciák nagyon nagy mértékben változtak az elmúlt időszakban, és bizony már azt látjuk, hogy a középiskolások, egyetemisták között egyértelműen megjelennek a kiégésnek a tünete. Vezethet a szorongás kiégéshez. Általában egy komplex problémáról van szó a kiégés esetében, úgyhogy szinte minden esetben hangulati nehézség, probléma, nyomottság, motivációs tünetek egyaránt társulnak ehhez. Azt szoktam javasolni, hogy éppen ezért szükséges a preventív, megelőző stratégiákat az egész életmódba beilleszteni, hogy például a kiégés problematikájának rizikóját tudjuk megfelelően csökkenteni. A kiégés egyébként egy nagyon nehéz állapot, akár elhúzódó és igen lappangó formákat ölthet, amíg egészen eljut valaki a végéig, és sajnálatos, de rendkívül sok stresszel kapcsolatos fizikai megbetegedés társulhat hozzá, tehát nagyon sok esetben igazából nem a lelki tünetekre fókuszálnak az emberek, hanem egy-egy fizikai problémára. A férfiak esetében is középkor fogva megnövekszik például a szív-kardiovaszkuláris megbetegedéseknek a gyakorisága, és egyértelműen kapcsolatba hozható a stressz tűrő képességgel, az azzal való megküzdéssel, illetve a munkahelyeknek, egyáltalán azzal a pörgéssel, amit egy ember képes megtenni. A nők esetében ezek a problémák kevésbé gyakoriak, de szintén láthatóak. Ott talán inkább a daganatos megbetegedések kerülnek előtérbe, illetve a nők esetében hamarabb érkeznek talán a lelki problémák, mert hogy egy kicsit az érzelmi élettel való foglalkozás az gyakoribb a nők esetében. Én azt szoktam javasolni egyértelműen, hogy ne várjunk addig, amíg egy tartós fejfájásunk lesz, ne várjunk addig, amíg akár mozgásszervi problémáink lesznek. Legyünk figyelmesek, amikor a gyerek azt mondja, hogy rendszeresen fáj a hasa. Nem biztos, hogy azért van az, mert nem akar dolgozatot írni. Ezeket a tüneteket, vagy mondjuk egy lázat akár, igenis képesek vagyunk produkálni pszichés hatás alatt, tehát nem feltétlenül kell, hogy ott legyen a biológiai háttér. Egy gyerek képes létrehozni azt a fájdalom tünetet, és tényleg fáj, és tényleg ott van a probléma és a megbetegedés. Tehát ezek jelzőrendszerek, és erre érdemes is jelként tekinteni. A középiskolások, egyetemisták körében, a fiatalok körében a leggyakoribb probléma a fejfájás, a még fiatalabb gyermekek körében pedig a hasfájás. Tehát ezek a leggyakoribb vezető problémák és tünetek. Mind a kettő egyértelműen szorongás tünet is lehet. Tehát itt mindig el szoktam mondani, hogy érdemes ezekre odafigyelni, főleg akkor, hogyha tartós, extrém intenzitású, nagyon erős fájdalmak vannak, vagy nagyon gyakran jelentkeznek ezek a fájdalmak, lehetséges, hogy ott egy szorongásos probléma van a háttérben.
Vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem szoronganak?
Régebben azt mondtuk, bár a tudományos világban egy picit átalakult a fogalom, de a pszichopata személyeket jellemeztük, ugye mostani kategóriák között antiszociális személyiségzavar. Őket jellemeztük úgy, hogy nem szeret, nem szorong, és nem tanul a hibáiból. Átalakul a fogalom egy kicsit, mert a tudomány is rájön arra, hogy az antiszociális személyiségzavar sem egyféle kategória. Tehát azon belül is számos egyéb tényező van, ami meghatározó abban a kérdésben, hogy vajon hogyan működik egy ilyen személy. Viszont azt mondhatjuk, hogy a szorongási szintjük általában alacsonyabb, az nem biztos, hogy teljesen igaz, hogy a szorongás gyakorlatilag nulla. Vannak azért olyan tényezők, amiktől ők is tudnak szorongani, ezek sokszor akár egzisztenciális szorongások, vagy egyéb olyan kognitívan létrehozható szorongásos mechanizmusok. Tehát a gondolati síkon ez képes és tud működni. Itt az érzelmi megéléssel van általában a probléma. Látok ebben egyáltalán az antiszociális személyiségzavarral kapcsolatos érdeklődésben egy nagyon erőteljes médiahatást. Mégpedig, hogy olyan sorozatok érkeztek meg az elmúlt, talán 10 évben, lehet, hogy 15 évben, amelyekben sikeres ilyen zavarral küzdő személyeket mutatnak be. Amik olyan köntösbe vannak bújtatva, mint hogyha ez egy jó élet lenne, vagy hogyha nem okozna feltétlenül kárt a társadalomban. Ilyen szempontból látok egy nyomást, és a fiatalok is elkezdtek érdeklődni ezen személyek iránt. Szerintem fontos, hogy az ismereteket átadjuk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen embert társaink is vannak, és hogy próbáljunk tényleg úgy együttműködni, hogy ez mindenkinek biztonságos legyen. Viszont azt problémának látom, hogyha mondjuk a fiatalok úgy kerülnek, például a média hatása által befolyásolva, vagy befolyásolásra, hogy ilyen személyek szeretnének lenni. Ez gondot jelenthet, és ez bizony okozhat akár személyiségtorzulásokat a későbbiekben. Most csak tényleg talán a leghíresebb sorozatokban ezek a sikeres antiszociális személyiségzavarral küzdők magas agressziót is mutatnak, általában tényleg bűncselekményekbe keverednek, és képesek ezeket akár eltusolni, vagy sokáig vinni ezeket a dolgokat. Ez nem biztos, hogy feltétlenül az igaz és jó példa arra vonatkozóan, hogy bemutassuk a zavarnak a jellegét.
A szorongást lehet jó dologra is használni, például a teljesítmény növelésére. Zárjuk akkor ezzel a beszélgetést. Hogyan tudjuk jóra használni a saját szorongásunkat?
A legjobb tanácsom, hogy próbáljuk megtalálni azt az optimumot ebben a szorongásos görbében, amikor is a teljesítményünk a legjobb. Nagyon nehéz ezt érzékelni. Aki hajlamos rá, az nagyon gyorsan túlcsúszik a szorongásban. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy önismeret, befelé figyelés, és a teljesítmény helyzetekben való jártasságnak a rutinja nagyon sokat tud segíteni a személyeknek. Gondolok itt arra, hogy nehéz olyan emberrel dolgozni, aki egyébként elkerüli inkább ezeket a helyzeteket, nehogy kudarc érje. Ezt nem javaslom senkinek. Inkább azt javaslom, hogy próbáljunk együtt dolgozni, próbáljunk együtt gondolkodni ezekben a kérdésekben, hogy önmegvalósíthasson, hogy igenis képes legyen arra a teljesítményre. Tehát én inkább egy együttműködést javaslok, mint elkerülést, és nagyon sok önismereti munkát ebben a kérdésben.
Kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Összhang vendége voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Összhangban. Hall Melinda klinikai szakpszichológusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A mai Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodo Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.